Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Somogyvári D. György turisztikai, jelenleg turisztikai újságíróval éppen ott tartottunk, hogy az Antarktiszon, ahol helikoptert is vezetett, és
navigált,
és hajót is navigált, és kutatási expedíciókban dolgozott. Mondta, hogy volt egy zuhanás, de közben tisztáztuk, hogy nem ön zuhant le, hanem egy kollega, akit meg kellett keresni. De mennyire tudta szeretni azt a vidéket? Például. Mi ugye csak azt tudjuk, hogy jéghegyek vannak, ami valószínűleg a közhelyek közhelye, hiszen az is feltehetőleg egy nagyon változatos világ.
Igen, kétfajta ember van. Van, aki lemegy, és nem lát semmit ott, és unja, és azt mondja, hogy hát ezért vagytok úgy oda, és soha többet nem jelenik meg még egyszer. De van egy törzsgárda, illetve volt egy törzsgárda, remélem, hogy ma is megvan, akik viszont meglátják az eszenciáját, megérzik az eszenciáját annak, hogy egy teljesen földön kívüli világban vannak. Ide nem ér el a civilizáció olyan értelemben, mint itt például a Európának a belsejében, ahol mi vagyunk. Tehát egy teljesen más életformát kell ahhoz élni az embernek, hogy ott egy fennmaradjon, megmaradjon, és hogy el tudja fogadni azt, amit ez a környezet nyújt neki. Úgy érzi az ember,
hogy...
mi
az életforma?
Az, hogy az ember...
Hogy nincs kényelmem, vagy mi?
Nem, hanem az, hogy ez egy vallás lesz.
Tényleg?
Tehát erről mi is sokat beszélgettünk, és valahogy úgy jött ki a végén, hogy van egy ilyen valami meditatív rész ennek az egésznek, amit az ember átvesz, nem is veszi talán észre, de amikor visszajön, akkor döbben rá, hogy tulajdonképpen mit élt át. Csak olyan apróságok, hogy a levegő kristálytiszta. A hang az elmegy nagyon messzire. 20-30 mérföld lehet hallani, hogy a bázisnak a generátora dübörög a jég alatt körülbelül 12-16 méterre, ahol lenn van a maga, egy kutatóbázis lenn a jég alatt. Akkor olyan messzire el lehet látni, például a helikopterről 200 mérföldre elláttunk. Hihetetlen, de az ember nem akar hinni a szemnek, megnézze térképen, és ez pedig az a hegyvidé, az a hegyvonulat, ami előttünk van, ez tényleg itt van, és leméri, és tényleg 200 kilométer. A szagok megváltoznak, az embernek az íze, az ízek mások. De
mitől mások az ízek?
Nem tudjuk, nem tudja az ember. Úgyhogy azt, amikor visszajön, és megeszi ugyanazt az ételt, tehát mit tudom én, egy mákos tésztát, nem, hát mondjuk ott mákos tészta nem volt, de csak ez jut eszembe, megeszi ugyanazt a lazanyát ott, és megeszi itt, azt két különböző ízrendszer. Hát ez valószínűleg, nem tudom, vagy a levegőben van, vagy a másik pedig az, hogy maga az ottani túlélés. Tehát az, hogy nehogy azt képzeljük el, hogy állandóan mínusz 40 fokok vannak, de vannak. Van olyan hely, ahol lemegy mínusz 70-re, sőt, Vostokon egy állomáson mérték a idáig legnagyobb hideget a világon, most már 91 fok körül van, mínusz 91 fok. Ezeknél teljesen átalakul az embernek a viselkedési módja. Tehát nem lehet az, hogy én leteszek egy szerszámot ide, és majd fölveszem két percben, mert vagy a kezemhez fagy, vagy pedig nem tudom egyszerűen fölvenni. Akkor ha volt olyan nekem is, hogy például kinyújtottak a hajó ablakán, mikor még közeledtünk csak még a jégshelfhez, ahogy mi hívjuk, a jégpolchoz, ami a Antarktisznak a szélén van, kinyújtottak egy meleg csésze kávét, ami éppen a forró...
Akkor készült el?
Szétrobbant a kezembe.
Tényleg?
Egyszerűen szétrobbant.
Mert akkora úgy, volt a hőmérséklet különbség?
A különbség. Hát számít csak ki, hogy mit tudom, 90-80 fokos lehetett, mert úgy vette le a masinából, és ki meg volt mínusz, mit tudom én, 25-30 fok, hát ez egy nagy amplitúd, az legalább egy 90
fok. És az ember lelassul, nem?
Nem, arra nincs ide, hogy lelassuljon, mert itt megint az egésznek a gyönyörűsége még ráadásul az is, hogy mindent neked kell megcsinálni. Tehát ott nincsen az, hogy mint egy hajó megáll valahol Rio de Janeiro-ba, akkor jönnek a munkások, ezt csinálják, azt csinálják, át berakja az ember, csak felügyel, vagy kimegy a városba. De itt mindent nekünk kell csinálni, és azért van nekem ott targonca vezető oklevelem is, mert ugyanúgy a tisztek, a kapitány, mindenki, a tudósok, azok a bácsik, akik ott üldögélnek évek hosszat egy irodába, és mit tudom, ezt kutatják a laboratóriumban. kutatnak mindenféle dolgot, azok is fizikailag kell, hogy dolgozzanak. Nincs mese. Tehát ki kell rakni a hajót. Több ezer tonna áru érkezik ilyenkor, ugye át a üzemanyagtól kezdve a élelemig, mert mindegy két évre raktározunk fel, hogyha valamiért nem tud lejönni a hajó a következő évbe, annyira rosszak a jégviszonyok, akkor legyen mit enniük, legyen mivel fűteniük, legyen mivel dolgozniuk. Akkor új építményeket hoznak le, a régieket vissza kell rakni, akkor új járműveket, hatalmas ilyen buldozerszerű 5-6-10-15 tonnás járművek kerülnek le, meg ezek a skiduk ilyen kis...
A jégre,
és akkor az megy az állomásra. Szán vonatok kerülnek le. Tehát az, hogy ilyen buldozerek, aztán a hernyotelpas buldozerek, ezek például húzzák a hóba 9-10 kilométer az állomáshoz, amit a jég széléről, az árut, az embereket, mindent, amit el tud képzelni. Úgyhogy ezt mind nekünk kell megoldani, hogy az ember megtanul vezetni buldozert, megtanul, és ez abban a pillanatban, hogy vége van a őrsége, mit tudom én, az a 4 órás, 2x4 órás őrsége valamelyik, hogy George, ez az amaz, és akkor én már mentem, csináltam a következőt. Tehát az ember, pláne hogyha a sűrűjébe belevág, tehát amikor átadás, átvétel van, akkor talán 4 órákat sem alszik. És mivel a nap állandóan fönn van, tehát úgyhogy 12 órás szakaszokban dolgoztunk, tehát volt egy nappali brigád, és volt egy éjjeli brigád.
És akkor... kibírnak 12 órát mínusz 25-30 fokban? Dolgozni?
Hozzászokik az ember, de viszont a felszerelésünk az annyira jó volt, annyira top, modern, technikailag.
Vékony, de mégis meleg.
Fűthető ruháink voltak például, tehát olyan elemek voltak így a...
Fűtőszálakkal?
Fűtőszál, úgy, mint ezeket a paplanokat, ugyanúgy.
Ugyanúgy
fűtötték. Hát ezt tulajdonképpen ezt a légierőktől kaptuk aztán az ötletet, mert ő nekik az volt, és akkor minket is, tehát hogy kim voltak, sajnos őket vissza kellett adni. De nem lehetett.
Ha nem egy lehetett dolgot emberi. Ki tudna emelni, hogy mit szeretett a legjobban az Antarktiszon?
Azt a pillanatot, amikor az ember fölül egy ilyen, nem tudom, hogy sílészre száll, de mondjuk én jobban szerettem ezt a skidut használni, tehát ilyen motoros szán, egy személyes vagy két személyes, és azzal kimenni egy olyan 15 kilométerre, így a part mentén, hát ha látok pingvin kolóniát, de ha nem, akkor megálltam, és azt a túlvilági csendet. Aztán, amikor úgy el tudtam tűnni abból a helyben, egy olyan világ, amíg nincsen tönkretéve az emberekkel, a tömegekkel, a piszokkal, minden, a hó olyan tiszta, kristálytiszta, az ember tud inni, meg szopogatni a havat, semmi baja nem lesz tőle.
Szóval a csend volt a legjobb.
Hát ez például egyike, de hát rengeteg.
A csendből most egy nagyon zajos helyre szeretném, ha visszatérnénk, mert az időnk nagyon megy, ez pedig Dél-Afrika, hiszen ott élt nagyon sokáig, mint ahogy mondta, és onnan is ment el ezen a kutatóhajón nagyon sok helyre. Ön találkozott többször Mandelával.
Kétszer volt szerencsém, hogy Madibával, ahogy mi hívtuk.
Ez mit jelent?
Ő egy ilyen royalty, tehát a jobb kézről, anyai ágon, neki a kóza királyokhoz volt kapcsolata, és ezért a apja például törzsfőnök volt egy részen, tehát ilyen hercegféle. És ő örökölte volna, tehát hogyha
ha nem
csukták volna le, igen.
És munkájából kifolyólag találkozott vele egyébként?
Mind a kétszer persze. Most próbálom a sorrendet jól megállapítani, mert egyszer a hajón találkoztam vele, tehát amikor följött megnézni, hogy hogyan indul egy expedíció, akkor már elnök volt. Igen, ez 95-ben volt. Följött a hajóra, és megnézte, tehát, hogy ő akarta tudni, és annyira érdeklődött, hogy órákat ott. Nekem volt szerencsém bemutatni a hidat, a parancsnoki hidat, a navigációs eszközökkel, meg ami... te el tud képzelni kommunikációs eszközökkel, és beszéltem, és mikor végén kezet fogott velem, akkor megkérdezte, hogy milyen nemzetiségem, hát ugye akcentusom volt, de milyen nemzet, mondtam, hogy magyar, azt mondja, hát azt mondja, nem tudom, kedves George-om, de lehet, hogy maga az első magyar, akivel találkoztam, de nem emlékezett az öreg úgy pontosan, de hát gondolom a börtönben nem sok lehetősége volt. A másik alkalommal pedig a 75. évfordulója volt a dél-afrikai haditengerészetnek, és úgy határoztak, hogy a Fokvárosi öbölben csinálnak egy ilyen parádét, 25 másik nemzet is jött, elküldtek hajókat. És Robben Island, a Robben szigetek körül, ahol a Mandela volt bezárva kb. 17 évig, mert aztán onnan egy másik börtönbe vitték el, és mivel akkor már a központban dolgoztam, és mi irányítottuk a hajókat digitálisan, hát nekem jutott az a feladat, mert és hogy én a hajón is navigátor, nekem ott kidolgozom azt, hogy a hajók ilyen nyolcasokat csinálnak, tehát így egymásba folynak a hajó
a vonalak.
Vonalak, igen, hogy ez nehogy valami probléma legyen, tehát ki kellett dolgozni pontosan az irányokat, sebeset,
minden.
Pontosan komputer, egy olyan és lemezre kellett tenni, és minden hajó megkapta, és akkor pontosan tudták, hogy milyen sebességet kell menni,
és
e fölött elrepültünk helikopterrel. És akkor engem meghívtak, mert hát,
hogy
ezt
ja, hogy
én...
ő repült helikopterrel, és őt, föntről
őt
nézte.
Vitték, ja, őt vitték, hát akkor már elnök volt, ugye, és már második évnek a végén volt akkor már, és körbevitték, és megismert.
Tényleg?
Megismert. Két évvel arra,
maga
hogy...
Maga az tartom, a magyar, ugye? Mert olyat meg...
Arra nem emlékezett, de azt mondja, mi már találkoztunk. És akkor mondtam, hogy én vagyok az a magyar, aki az... a híd, a parancsnoki híd. Igen. De egy angyali ember volt. Én annyira szerettem, csak még annyit szeretnék elmondani, hogy reggelente Dél-Afrikában az a szokás, hogy a nagyon korai hírekben, tehát mondjuk a 5 órás, 6 órás hírekben, a rádiókban, amit majdnem mindenki hallgat, Mindig azzal szokták kezdeni, valami nagyon híres ember meghalt. És akkor az egy ilyen szertartásos bevezetéssel, tehát olyan zenével, és akkor az első mondatoknál még nem mondják a nevét. És amikor ő már leköszönt az elnökségről, de ő tartotta össze az országot, még mindig a háttérből, akkor amikor megszólalt ez a zene, és megszólalt a bemondó, hogy szomorú szívvel tudatjuk, akkor mindenkinek így meg, de komolyan a fehéreknek egészen biztos megállt a szívünk, hogy jaj, csak nehogy a Mandela, nehogy a Mandela. De hát akkor ez még régen 15 évvel ezelőtt volt, hogy valahogy.
Itt folytatjuk mindjárt Somogy Váry D. Györggyel.